1975. április 27-e vasárnap délelőtt.
A János evangélium a 9. fejezetéből olvasom a 13. és következő verseket, leülve hallgassátok. Elvitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemét, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tett a szememre, megbosakodtam és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lett köztük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz őróla, hogy megnyitotta szemeidet? Ő pedig mondta azt, hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása. És megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, mi módon lát most? Felelének nékik annak szülei és mondának, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De mi módon lát, most nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondák annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak mondja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Isten áldása legyen az ige hallgatóit. Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban található, a 9. fejezetben, a 24. és 25. versben. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért, és mondta, ha bűnös, én nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Kedves testvéreim, a Szentírás olvasása közben gyakran találkozunk olyan mondatokkal, olyan magvas mondatokkal, amelyeknek igazsága messzire túlhangzik annak a régi bibliai történetnek a keretein túlra. Csak idézek néhány ilyen kiemelkedő mondatot. Egyszer egy kétségbe esett ember kiáltott így Jézushoz, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Érezzük, hogy ez egy konkrét eset volt, de évszázadok, évezredek múlva ugyanolyan aktuális a saját hívő pozíciónkat mutatja ez a kétségbe esett kiáltás. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Vagy amikor Péter mondotta a főpapoknak, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Érezzük, hogy olyan visszhang támad bennünk, hogy igen, ez az igazság, én rám is áll ez. Vagy gondoljunk még Keresztelő Jánosnak a szép szavára, annak növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Vannak tehát olyan igék, amelyek egy konkrét helyzetben elhangzottak, de a jelentőségük, az üzenetük messze túlhat annak a jelenetnek a szereplőin. Nos, testvérek, meggyőződésem az, hogy ez az ige is, a Biblia kiemelkedő nagy tanításai, vallomásai közé tartozik. Hogy bűnös-e az, aki velem ezt cselekedte, azt nem tudom. Sok minden nem tudok róla, de egyet biztosan tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Erről az igéről fogok most szólni, testvéreim, és elmondom azt is, hogy hogyan érkeztem most legutóbb ehhez az igéhez. Az elmúlt héten járt nálam valaki, beszélgettünk, és beszélgetés közben egy rendkívül elgondolkoztató vallomást mondott ez a testvérünk. Azt mondotta, hogy az elmúlt időkben, évtizedekben, a legnehezebb időkben is, amikor megkérdezték tőle, hogy hiszel Istenben, megvallotta nyíltan, igen, én hiszek Istenben. De azt mondja ez a testvérünk, akinek rokonai, ismerősei vannak nyugati országokban, ismeri az ottani viszonyokat, kereszténységet. Azt mondja, ha én történetesen Svájcban, a keresztény Svájcban élnék, és ott megkérdeznék tőlem, hogy te keresztény vagy, ott pedig azt mondanám, hogy nem. Nagyon elgondolkoztatott ez a vallomás. Próbáljuk csak átélni, hogy miről van szó. Itt azt kérdezik, hogy hiszel Istenbe, vagy materialista vagy. Azt mondja, hogy nem, hát materialista nem vagyok, az kevés, az nem ad feleletet az én kérdéseimre. Én igenis a materializmussal szemben hiszek Istenben. Ez az ő pozíciója a materialistákkal szemben. De amikor arról van szó, hogy jó, hát nem elég neked az anyag, van valami több, mint az anyag. Hát erről a többről beszél a kereszténység. Ezt a többet megfogalmazta, rendszerbe rakta a kereszténység. Amikor erről van szó, azt mondja, ez sem, ezt sem. Értsük meg ennek az embernek a pozícióját, engem azért lepett meg, és mondhatom így, hogy rendített meg, mert az a meggyőződésem, hogy ma a gondolkozó emberek közül ezrek és tízezrek vannak ezen a senki földjén. A materializmus kevés. A kereszténységnek a mostani megfogalmazása elfogadhatatlan. Tehát valahol a két tábor között a senki földjén vannak. Érdemes ezen elgondolkozni, testvéreim, mert ezek az emberek keresnek valamit, gondolkoznak. A gondolkozásuk túlvezette őket a materializmuson, de ugyancsak a gondolkozásuk kihozta őket a hagyományos kereszténység táborából, és most ott vannak valahogy, hát mi van, mi az igazság? Ezen a senki földjén vannak. Ajánlanám, hogy akár a mostani költőknek a verseit olvassátok ezzel a füllel, ezzel a odafigyeléssel. Az anyag elég nekik, nem elég. Ettől keresztjének lesznek, de hogy nem lesznek keresztjének. Valahol a senki földjén vannak. És mondom, világszerte, akik mélyen gondolkoznak, azokra ez jellemző. Amonnét kijöttek, de eminnét is kijöttek, és keresnek valami utat. Miféle kiút van ebből a helyzetből? A senki földjéről valahova oda lehet menni? Nagyon figyelemreméltó kísérletek történnek arra, hogy valahova, valamiféle táborba mégiscsak felzárkózzanak, oda költözzenek ezek, akik most a senki földjén vannak. Nem véletlen az, hogy egyre többen foglalkoznak például a keleti filozófiákkal, vallásrendszerekkel, vallásfilozófiákkal. Materializmus nem, kereszténység sem. Hát nézzük, hogy mit tud mondani a keleti vallásrendszer. Ennek nincs annyi történelmi megterhelése, legalábbis itt mielőttünk, mint a kereszténységnek, mintha ez valamiféle egységbe tudná összefogni az anyagot és a szellemet, mintha ez megfoghatóbb és reálisabb feleleteket adna. Tehát egyik ilyen útkeresés az, hogy menjünk a keleti vallás filozófiához. Valaki még direktebb utat keres, és az okkult társaságokba kéreckedik be, és ott próbál feleletet kapni a gyötrelmes kérdéseire. A római katolikus egyház meghirdette az aggiornamentót, a modernizálást, a fölzárkózást a modern gondolkodáshoz. Sikerül-e ez? Nem úgy van-e, hogy öreg ruhára új foltot raknak? De ilyen is történik. És éppen az a testvérünk is, aki nálam volt, az is elmondotta, hogy volt ő neki régen masszív keresztény rendszere, gondolkodása, de bizony az élet alaposan kikezdte, hogy tudnám-e én foltozgatni. Persze nem így mondotta, de a tendencia az volt, hogy ezt a szakadozott ruhát hogy lehetne felújítani. Ez is egy kíséret, az aggiornamento, az időszerűsítés. És sajnos van ilyen zárlatos kiút is, hogy hagyjuk abba az egészet, ne gondolkozz, úgy sincs felelet rá. Nincs érvényes felelet a végső kérdésekre. Úgy látszik, ez valami ösztön mi bennünk, amelyik minden okosságunk ellenére előtör, hiába bizonygatjuk, hogy halál, élet. Milyen egyszerű dolog, előjön az, hogy na és hát, ha van valami a halál után, és úgy látszik, van bennünk valami ilyen ösztön, hagyjuk ezt, nem kell ezzel törődni, hiszen nincs rá felelet. Van ilyen megoldási kísérlet is. Nos, testvéreim, az én meggyőződésem az, hogy ez a történet megmutatja az irányt, amerre van a kiút ebből a szellemi krízisből, amiben ma meggyőződésem szerint a legtöbb becsületesen gondolkozó ember benne van. Nézzük tehát ezt a történetet, és igyekezzünk megérteni belőle az üzenetet, a feleletet az ilyen emberek számára, akiknek kevés a materializmus és avatag a kereszténység. De akik érzik, hogy valami van, és azt a valamit meg kéne ragadni, meg kéne fogalmazni, abból a valamiből át is éltek már valamit, de nem is tudják, hogy hova kell ezt rakni, hogyan kell ezt megszövegezni. Na hát ezek felé meggyőződésem szerint útmutatás van ebben az igében. Nézzük csak, miről van szó ebben a régi bibliai történetben. Két tábor csap össze. Az egyik tábor a farizeusok tábora, a másik Jézus tanítványainak a tábora. E pillanatban Jézus tanítványainak a táborát egy ember képviseli, ez a vakon született, akinek meggyógyította a szemét Jézus. Összecsap ez a két tábor, és figyeljük meg ennek az összecsapásnak a minőségét, a jellegét. Ezeknek a farizeusoknak bosszantó ez az ügy, mert először is az ő céhükön kívüli valaki, egy outsider, egy tanulatlan ember, egy diploma nélküli valaki csinált itt valamit, gyógyított, ráadásul szombaton cselekedte, tűrhetetlen. Ez biztosan nem Istentől van, ez bűnös. Tehát ők jönnek a másik emberhez, kihallgatják, faggatják, hol lehetne beleakaszkodni a dologba, és nagyon tanulságos ez, ahogyan a második menetben megtámadják ezt az embert, azt mondják neki, adj dicsőséget Istennek. Mi tudjuk, hogy ez a názáreti Jézus, ez bűnös ember, mert szombaton ilyesmit nem szabad csinálni. A lényeg itt az, hogy mi tudjuk, az egyik tábornak ez a jellegzetesség, hogy mi tudjuk, gyere át a mi táborunkba, mi tudjuk. Te tudatlan vagy. Mi tudjuk, hogy ez a Jézus, ez bűnös. Erre ez a másik ember így válaszol, hogy bűnöse nem tudom. Nem tudom. Egyet azonban tudok, hogy vak voltam, és most látok. Rendkívül érdekes ez az összecsapás. Az egyik oldal az, hogy mi tudjuk, másik oldal az, hogy én ezt nem tudom. Ezeket a részleteket én nem tudom. Nem tudom kivetíteni a dolgokat világméretekre. Én csak azt tudom, hogy tegnap még vak voltam, és most látok. A szembesítést ki lehet élezni így, és akkor közeledünk a témánkhoz, testvéreim. Ki lehet élezni úgy, hogy ezek a farizeusok nem kaptak isteni érintést, közvetlen Isten élményben úgy tűnik nem volt részük, és ezért a filozofálásukkal akarták megragadni a dolgokat. Ez nagyon tanulságos dolog, testvéreim. Nem volt Isten élményük, ezért Isten filozófiát csináltak. És kimerték mondani, éppen azért, mert fogalmuk se volt, hogy kicsoda az Isten. Kimondták, mi tudjuk. Testvéreim, jegyezzük meg, hogy minél butább valaki, annál merészebben mondja, hogy én tudom. Egy furcsa igazság, de figyeljetek meg a környezetben. Minél ostobább, tanulatlanabb valaki, annál végérvényesebb tételei vannak. Ő tudja, nem zavarja őt a tudás abban, hogy ő gőgösen tudjon. Na tehát ez a társaság is úgy tűnik, hogy Isten élmény nélkül egy saját teológiai rendszerből közelítette meg az ügyet, és azt mondotta, hogy mit tudjuk. Nem kaptak isteni érintést, ezért filozofáltak, vallásfilozófia, teológia. Ez az ember kapott Isten érintést. Jézus meggyógyította, és ez akkora élmény volt, hogy ehhez képest a filozófia megerőtlenült. Ezt nem lehet filozófiával elmondani. Ez nem filozófia, ami történt. Én meggyógyultam, emberek. Testvérek, szembe áll egymással két tábor, de ez csak persze leegyszerűsítés, majd mindjárt bonyolítjuk a dolgot. Szembe áll két tábor, úgyhogy vannak, akiket nem érintett meg Isten, de keresik az igazságot. A maguk emberi lehetőségei szerint kifilozofálnak, összeszerkesztenek valamilyen rendszert, odaállnak fölibe, és azt mondják, hogy mit tudjuk. Akik Isten érintést kapnak, azok egyre csöndesebbek lesznek, és egyre kevesebbet filozofálnak, és kimerik mondani azt, hogy nem tudom, de hát azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. Nem akarok ebbe belemélyedni, hogy milyen érdekes az agresszivitás, és mennyire jelzi a dolgokat. Még egyszer mondom, aki nem kap közvetlen Isten érintést, de filozofál Istenről, vagy nem Istenről, az természetes, hogy agresszív lesz. Mert a léte legmélyén valahol átéli, hogy árva vagyok, bizonytalan vagyok. És ebben az árvaságban, bizonytalanság hangosan kell kiabálni, erőszakosan kell képviselni a hitemet, mert talán én magam se hiszem azt, amit hiszek. Minél kevésbé járja át isteni erő valakinek a rendszerét, vallás, filozófiát, annál erőszakosabb lesz. És minél inkább átélte valaki Isten jelenlétét, annál csöndesebb ember lesz. Aki Isten segítségével jutott el valami fölismerésre, valamiféle csúcsra, az ott egyszer csak észrevesz, hát én itt jöttem föl, de hát amonnan is föl lehet ide jönni. Akit igazán Isten segített el valamilyen csúcsra, az türelmes ember lesz. Na de testvéreim, most bonyolítsuk a dolgot, mert mégse ilyen egyszerű azért, hogy a nem érintett emberek bátran mondják, hogy mi tudjuk, agresszívek, holott nincs az oldalukon az igazság. Emitt pedig isteni érintés, csönd, alázat, és itt az igazság. Nem ilyen egyszerű. A kereszténységnek a nyomorúsága ebben a képletben így mondható el, testvéreim, hogy valóban ebben a táborban időnként föl-föl villan valami isteni fény, és ez az, ami ér valamit. De aztán jön a kereszténység nyomorúság, hogy ebből az isteni fényből túl messzire meghúzza a szálakat, a logikai szálakat, és egy-egy átélés alapján dogmát csinál. Itt bonyolódik a dolog. A kereszténység azoknak a társasága, akik valamiféle érintést kaptak, legalábbis a nemesebbek, az elöljárók valamiféle érintést kaptak, aztán megjelenik ez a kísértés, hogy ezt az érintést ugyancsak valami rendszerré dolgozzák fel. És a kereszténység mai válsága szerintem abban van, testvéreim, hogy ez a túlfilozofálás, ez jutott válságba. Nem a keresztény érintések. Ha valaki spontán módon átéli ma azt, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és valóban a neurótikus kínlódása megszűnik, és békességre, örömre jut el, hát az valóság, azzal nincs mit vitázni. De az, hogy Isten és angyalok, és itt a világ vége, vagy nincs itt a világ vége, ezek fölött lehet vitázni, és szerintem itt van a kereszténység nyomorúsága, hogy néhány ilyen spontán, irgalmas, isteni érintésből túl nagy rendszert épített ki a kereszténység. És az emberek, ezek a gondolkozó emberek, ez is, aki nálam járt, ezek érzik, hogy nem funkcionál ez a rendszer. Ez a dogmatikai rendszer, ez nem funkcionál. És ami még rosszabb, az a morál teológia, az se funkcionál, amit a kereszténység meghirdet. De miért nem funkcionál? Azért, még egyszer mondom, mert valami drága, közvetlen Isten élményt túlméreteztek a filozofálásban. Hol van itt tehát a kiút? Valahol ott, ahol ez az ember becsületesen kimondotta, hogy ezt nem tudom, de azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. A kereszténységet le kellene redukálni oda, hogy sok mindent nem tudok, nem is akarok belebeszélni, nem akarom filozófiával kitölteni a hézagot, ami a saját szellemi világomban is van, olcsó vallásfilozófiával, bibliafilozófiával, nem akarom kitölteni a hézagot, megvallom, hogy nem tudom, sok mindent nem tudok, de azt tudom, egyet tudok. És akkor mondja ki azt az egyet, legalább egyet, amit tud. Két nagyon egyszerű példával szeretném igazolni, vagy bizonyítani azt, amit idáig mondottam. Mert még egyszer mondom, testvérem, meggyőződésem szerint a kereszténység mostani feladata nem az aggiornamento. Vagyis nem az, hogy a foltos ruhát, vagy a szakadozott régi ruhát kifoltozzuk újabb gondolatokkal, hogy mégis valahogy együtt maradjon. Talán eretnekségnek, nyilván amott eretnekségnek tűnik, de még emitt is nyilván, amikor azt mondom, hogy kereszténységek nem aggiornamentót kell csinálni, az egész teológiával, vagy morál teológiával bűnbánatot kell tartani a túlméretezett teológiáért. Bűnbánatot kell tartani a morál teológiáért, amivel sok embert neurótikussá tettek vallás örve alatt. Bűnbánatot tartani és leredukálni a dolgot, hogy nem tudom, de egyet tudok. Bűnbánatot tartani a túlméretezett rendszerért, és abba hagyni ezt a fajta szellemi tevékenységet, és koncentrálni, hogy mi az az egy, van legalább egy valami, amit tudok. Na hát, testvérem, ez az én meggyőződésem, hogy ez az ige itt mutat a világkereszténységnek valami kiútat abból a krízisből, amiben vergődik a kereszténység, és ő maga is hamis utakat keresgél. Tehát itt van a megoldás, hogy egyet tudok. Mi az az egy? Na hát erre szeretnék két szemléltető példát mondani, hogy mit jelent ez közelebbről vagy a gyakorlatban. Hozzám jönnek emberek kérdésekkel, szinte mindig előjön, akár református, nem református, az illető, tudják, hogy kálvinista, prédikátor vagyok, hát mindig előjön az, hogy a predestináció. Hát az borzasztó ez a tan. És ezt ti kálvinisták így valljátok. Most ezen az egyszerű dogmán lehet szemlélni azt, hogy mi történt, meg történik a kereszténységben. Nyilván a predestinációnak a tanítása abban a terjengősségben, abban a egyetemesség, mindenki valahova betartozik, ahogy az emberek gondolják, az egy filozófia, egy vallásfilozófia. De mi van ennek a gyökerében? Hát testvéreim, ha engem megkérdeznek a predestináció, hogy tényleg hát némelyeket örökre kárhozatra rendelt az Isten, és nincs változtatás, azok elkárhozak, mások meg akár az apjukat megölik, akkor is üdvözülnek, mert az Isten úgy döntött felőlük. Ha valaki ilyent kérdez, akkor én csak azt tudom mondani, hogy az Isten mit csinál, azt nem tudom. De az biztos, hogy kettőnk ügyében nem én kezdtem, hanem ő kezdte. Ő kezdte. Nem én kerestem az Istent, hanem ő keresett meg. És amikor a közelibe kerültem, akkor mindig messzibb vetült ez az isteni keresés. És a szívem visszhangzik Jeremiás vallomására, hogy már az anyamében gondoltam rád, kiválasztottalak egy szolgálatra, már az anyabébe, még nem is voltál, már én elterveztem. Ha az ember ezt átéli, mondom innen kezdve, hogy nem én kezdtem, nem akartam lelkész lenni, nem akartam hívő ember lenni, egész másfelé tájékozódtam, és egyszer csak utolért az Isten megállított, megfordított, és most itt vagyok, ő kezdte. És mindig jobban átél, hogy még régebben, nagyon régen kezdte ezt, amit itt megvalósított. Na hát erre azt mondhatom, hogy egyet tudok. Azt nem tudom, hogy a többi emberrel, minden emberrel hogy lesz, hányan üdvözülnek, hányan károznak el. Nem tudom, érzékelitek, hogy milyen haszontalan filozofálás ez. Teljesen levegőben való filozofálás, mert ha a szívemnek úgy tetszik, utálom az embereket, akkor sokan elkárhoznak. Kicsit több melegség van a szívemben, hát akkor többen fognak üdvözülni. Hát ez teológia, érdemes ezt csinálni. Mennyivel többet ér azt, hogy nem tudom, hát az Isten egészen más, nem tudom, de azt az egyet tudom, hogy ő kezdte. Előbb kezdte, ő előbb szeretett, előbb döntött felőlem. Ez személyes élmény, ez ellen meg a másik vitatkozó partner nem mondhat semmit. Na hát ezen az egy dogmán lehet megfigyelni a kereszténységnek a dicsőségét és a nyomorúságát. Kereszténység dicsőség az, hogy az Isten tényleg megszólít némelyeket, megérint némelyeket. Élményt, valami csodatos átélést ad, és ez a dicsőség a kereszténység. Aztán a szégyene az, hogy ennek az örömében elkezd filozofálni az ember, és meghúzkodja a szálakat, és ő, az ő élménye egyszerre egy vallás filozófiának a központja lesz. Ez az egyik ilyen példa, amivel akartam bizonyítani, hogy milyen igaz, milyen mélyen igaz ennek az embernek a magatartása, és milyen követendő ez a példa, hogy én nem tudom, sok mindent nem tudok, és kimondom becsületesen, hogy nem tudom, de egyet tudok, ez esetben azt tudom, és ezt mondom is néktek, hogy Isten kezdte, előbb csinálta, mint én. Na, a másik ilyen példa, ami visszatér ebben a beszélgetésben is, megcsendült ez a keserű hang, és jaj, mit tudunk erre válaszolni. Azt mondja a testvérünk, hogy ott van az igék igéje, a csodálatos ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És azt mondja, és akkor mi van Dachau-val, és mi van Mauthausen-nel, és a többi haláltáborral, és a milliókkal, akik éhen halnak. Hogy áll ez a valóság ehhez az igéhez, úgy szerette Isten. Ilyen szimbólum ez, hogy Dachau és Mauthausen és a többi nyomorúság, számlálhatatlan, mérhetetlen nyomorúság. Hát erre jönnek a keresztény teológusok, és valamiféle bölcs teológiát mondanak, és gondoljátok, hogy kielégíti azt, akit egzisztenciájában rendített meg Mauthausen talán. Isten csodájaként megmenekült onnét, és hazajött, és ő tudja, hogy mi volt ott. Annak lehet valami teológiát mondani, hogy tudod testvérem, ez így volt, és ennek ez az értelme. Az Isten a rosszból is jót tud kihozni, és milyen nagy jó lesz majd ebből. Ér valamit az ilyen teológizálás? Ha én hozzám jönnek ilyen ügyben, én nem tudok más cselekedni ennek az embernek a mintára. Azt mondom, hogy testvérem, hogy ennek a iszonyatos szenvedés mennyiségnek, amiben a világban mi a titka, magyarázata, nem tudom. De egyet tudok, azt tudom, hogy van szeretet ebben a világban. Van szeretet, és az az Isten, ahol szeretet történik. Hogy ez hogy fér össze, Dachau-s, a többi, nem tudom. És mondjuk meg, becsinálni, hogy nem tudjuk. De testvérek, hát nem éltünk át ilyesmit, hogy van szeretet. Nem egyszerű test a testhez szeretet, szerelem, hanem valami szeretet, amiben valami több, valami túlnani, valami emberen fölötti mutatkozik meg. Hát csak ezt mondhatjuk, hogy igazán szégyen az emberiségre, amelyik dicsekszik kultúrával, meg sok mindennel, szégyen az, ami történik a világtörténelemben. De egyet tudok azt, hogy van ebben a világban szeretet, és van jövője a szeretetnek. Nem lehet, a szeretet soha el nem fogy. Nos, testvéreim, itt van tehát egy kis ízelítő abból az újfajta kereszténységből, amit én hiszek és prédikálok néktek is. Nem tudom, de egyet tudok. Most mi az az egy, amit te tudsz, testvérem? Ez itt a nagy kérdés. Hogy van-e egy valami, amit teljes egzisztenciáddal mondhatsz, hogy én nem tudom, nem értek, filozófia, vallásfilozófia, történelem, retteltesen összebonyolódott itt minden, nem tudom, de egyet tudok. Van-e ilyen mondani való, mint ennek az embernek, hogy egyet tudok? Na testvérek, értsük meg tehát, hogy van járhatatlan út és van járható út. A járhatatlan utat még egyszer leírom, mert ezt járja a legtöbb ember, ezt a járhatatlan utat. A járhatatlan út lényege az, hogy az eszem ítélő széke elé idézem a dolgokat. Mindent, Istent, embert, barátot, ellenséget, anyagot, szellemet, mindent. Az eszem ítélő széke elé idézem, és kihallgatom, rendbe rakom, rendszert rakok belőle, és akkor kimondom azt, hogy mi tudjuk. Ez az egyik út, a járhatatlan. Ez a modern embernek az útja. Az értelme ítélő szék elé idézi a tényeket, és rendbe rakja, és ítéletet mond, és kimondja, mi tudjuk. Ez a járhatatlan út. Ezzel szemben a járható út az, testvéreim, hogy nem hagyatkozom az értelmemnek az ítéletére, hanem ráeszmélek arra, hogy nem csak az eszem valamiféle antenna, ami az igazságnak a finom sugárzását megragadhatja. Az egész ember voltam egy sok irányba kifeszített antenna. Ez itt az új ebben a fölismerésben, testvéreim. Tehát még egyszer, a járhatatlan út egy beszükített tartományban való jelfogás, hogy a kommunikációs szakkifejezéseket használjam. Egy beszűkített területen való jelfogás, a gondolkodásnak a szűk keresztmetszetében akarom az egész valóság jeleit fogni, és ez egy járhatatlan út. Embernek lenni azt jelenti, hogy sokféle antennánk van, és az egész egzisztenciánkkal figyelünk, hogy honnét jön jel, hol rezdül meg az életünk, és egyenértékűnek veszem a jeladást akkor is, hogyha belülről pendül meg valami a lelkemben, nem csak akkor, ha kívülről. És hogyha kibeszélhetetlen dolgokat élek át, azt is valóságnak tekintem, mert nem igaz, hogy csak az van, amit verbalizálni lehet, amit szavakba lehet önteni. Vannak kibeszélhetetlen dolgok, vannak magyarázhatatlan jelenségek, lehet, hogy majd 50 évvel megmagyarázzák, de azért az 50 év alatt is valóságnak tekintem azt. Vagy megmagyarázzák később, vagy nem, de ha van, akkor van. Értjük, ez a járható út az én meggyőződésem szerint, és erre hívlak titeket is, testvéreim, akár tudatosítottátok magatokban, akár nem, modern emberek vagytok. Ebben a szellemi sodrásban benne vagytok ti is, hogy én tudom. Vagy pedig, ha nem tudom, nem értem, akkor nincs. Benne vagytok ebben az igézetben ti is, hogy amit az eszetek fölfog, az van, amit nem fog föl az eszetek, az nincs. Hát ebből kell kiszabadulni, testvéreim, mert ez egy beszűkített élettapasztalat. Ebből arra a tágasságra kell jutni, hogy hatalmas antenna rendszer vagyok. Az érzékeim a külső világ jeladásaira is be vannak rendezve, és fogom a jeleket a külső világban. De befele is vannak jelfogó lehetőségeim, és ezeket is ki kell finomítani. Ahhoz, hogy kifinomítsam, ahhoz bizony, nem az aggiornamento feltétlenül az időszerű, hogy foltozgassam a régi szisztémámat, a régi vallásfilozófiai rendszeremet, hanem épp az, hogy bűnbánatot tartsak, hogy amikor semmit nem kaptam, akkor képes voltam mindenről locsogni. Mert ilyesmi a kereszténység nagyon sokszor tesz, semmit nem éltek át, és mindenről végérvényes nyilatkozataik vannak. Hát innen kell bűnbánattal visszatérni ehhez az emberhez, aki kimondotta azt, hogy bűnös, nem bűnös, hogy mi a ti rendszeretek, igazatok van-e vagy nem, és pláne adjak dicsőséget Istennek úgy, hogy beállok közétek, és veletek együtt mondom a magatok filozófiát, hát ebben nem megyek bele. Inkább kimondom becsületes, hogy nem tudom, de egyet tudok. Hát testvérem, ha most nem pendült meg a lelkedben az az egy, akkor az a legsürgősebb dolgot, hogy könyörögj Istenhez, hogy Istenem, legalább egy dolgot hadd értsek már meg. Legalább egyet. Hidd el, nagyon sok lenne, hogy legalább egyet. Legalább egy valamit hadd értsek meg, Istenem, a te világodból. magam belső világából, e történelemből, e világból. Istenem, legalább egy valamit hadd vegyek közvetlenül tőled, miközben áttételesen veszem a világnak a jeladásait. Ezek a farizeusok honnan vették ezt, hogy mi tudjuk? Hát a betűből, a szent hagyományokból, az atyáktól. Hát ilyen tudásod neked is van, de testvér, szomjúhozzál rá arra, hogy egy valamit legalább nagyon izzóan, nagyon vitathatatlanul az Istentől vegyél. Hidd el, akkor kezdődik igazán az életednek a növekedése, és akkor kezdődik a kereszténység. Tehát még egyszer mondom, testvéreim, ezekre az emberekre, drága testvéreimre gondolok, akik keresik az igazságot. Materializmus kevés, kereszténység avatag. Ez a járható út, testvéreim, leredukálni a dolgokat oda, hogy mi az, amit filozofálok, és mi az az egy, amit tudok. És ha éltem már sok évtizedet, és még egy valami se biztos, amit közvetlenül vettem Isten, de akkor itt kell elkezdeni, hogy Uram, könyörülj rajtam, vak vagyok, Úr Jézus, nyisd meg a szememet. Áldja meg Isten azokat, akiknek van már ilyen mondani valójuk, hogy de egyet tudok. Vak voltam, és most látok. Nem értettem, és most az Isten szelleme megérinti a szellememet, és kezdenek a körvonalak kirajzolódni, és kezdem megsejteni az isteni valóságot, a végső valóságot, a szeretetet. Amen. Édesatyánk, köszönjük ennek a régi embernek a vallomását, és arra kérünk, hogy segíts minket is valami hasonlóra. Arra kérünk, édesatyánk, hogy adj te magad közvetlenül, hiszen ezt ígérted, hogy nem tanítómestereken át, hanem közvetlenül adsz nékünk ajándékot, érintést, adj nékünk olyan közvetlen átélést, aminek az alázatában kimondhatjuk, hogy nem tudom, sokat nem tudok, de egyet tudok. Segíts minket, édesatyánk, ilyen átélésre, és ezen át békességre, ezen át megértésre a többiek felé. Bocsásd meg a sok-sok okoskodásunkat. Bocsásd meg, hogy nekünk mindenre van válaszunk, minden problémát meg tudunk oldani. Mindenkit tudunk kitanítani, hogy így kell cselekednie, úgy kell hinnie. Az egész Anyaszent Egyháznak bocsásd meg ezt az intellektuális erőszakoskodást, agressziót. Bocsásd meg a dogmáknak az erőszakját, és vezesd el a te népedet új életre, erre az örömre, hogy sok mindent nem tudok, de egyet tudok. Átéltem valamit Isten szeretetéből, gyógyító hatalmából. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy tudjunk alázatosak lenni, tudjunk megkülönböztetni, tudjunk különbséget tenni a magunk kegyes gondolatai között és a te halk szelíd szavad között. És vigyázz reánk, hogy ne akarjuk kifizetni az embereket a magunk kegyes gondolataival. Annyit vétettünk már ebben, Istenünk. Állítsd meg ezeket a beszédeinket, attól, hogy inkább tudjunk együtt hallgatni, szomorkodni, hogy nem értjük. Tudjunk együtt zörgetni te hozzád, hogy nyisd meg az ajtót, és mutasd meg a mennyei világosságot. Áldj meg minket, édesatyánk, hogy valami újat kezdjünk, és világszerte a te néped újat kezdjen alázatban, boldog bizonyságtételben, hogy egyet tudok, add meg mindegyikünknek azt az egyet, amivel boldogan dicsőíthetünk téged, atyánk. Amen.